És vendégem Szécsi Judit, pszichológus, klinikai és mentálhigiéniai gyermek és ifjúsági szakpszichológus, akit köszöntök, szia!
Köszöntelek én is, szia!
És nem első eset, hogy itt vagy, mert a múltkor, mikor beszélgettünk, akkor utána úgy döntöttünk, hogy csinálunk egy ilyen sorozatot, hogy legalább havonta egyszer valamilyen kamaszokkal kapcsolatos nehézségről beszélgetünk. Gondolom van ebből bőven.
Hát bizony.
Hiszen olyan a világ, de valószínűleg mindig ilyen volt, de lényeg az, hogy azért nagyon-nagyon sok mindenre kiterjedően lehet beszélgetni, és a múltkor erőteljes téma volt az önbántalmazás, a falcolás és az egyéb önbántalmazás, illetve ennek az eredője és a megoldásai, és abban maradtunk, hogy most beszéljünk a bullyingról, ami ugye a zaklatás, hoztam fennálló, egyébként megnéztem, hogy milyen a meghatározása a bullyingnak, és most persze nem fogom ezt szó szerint idézni, de hogy végül is a lényeg az, hogy hosszan, folyamatosan fennálló a másik zaklatása, bántalmazása, sértegetése, amely ellen ami elől a másik nem tud kitérni, ugye ez mondjuk tud működni az online térben.
Ami fontos benne ennek a szándékoltsága, tehát hogy ez igen. is egy fontos kritérium, hogy ez egy szándékos ez egy és rendszeres
igen,
dolog.
Igen, szándékos dolog, hogy a másikat valamilyen módon sértsem, bántsam. Na, tehát, hogy erről, de közben meg ez olyan nagyon rétegelt, mert gondolom, hogy egy ilyesminek, egy bullyingnek is lehet a következménye az önbántás, és így tovább, és így tovább. De menjünk, kezdjük a kályhától, ahogy a meghatározástól is, hogy ez egész pontosan mit jelent.
Nagyon jól összefoglaltad a definícióját, és hogy azért ez egy ilyen érdekes dolog, hogy még nincs magyar megfelelője igen. ennek, valami fajta szekálás, zaklatás, de hogy egy szóval még nem is tudjuk rendesen kifejezni. Ilyen szempontból új keletű nem a jelenség, hanem az, hogy figyelünk rá.
Igen, szerintem ez mindig létezett, de hogy figyelünk rá, adunk, tulajdonítunk neki jelentőséget, illetve szerintem az, hogy figyelünk arra, hogy mi lehet belőle.
Meg hogy mi volt korábban ezzel kapcsolatban az attitűd, ugye, hogyha megütnek kislányom, kisfiam az oviba is nyugodtan vissza, azért az látszik, hogy ez nem feltétlenül a bullyingnak az elnyomását, hanem inkább az egyre gyakoribbá válását segíti elő sajnos, tehát hogy fontos az, hogy változtassunk ezeken az attitűdökön szülőként is, hogy mire biztatjuk a gyerekünket. Azért azt lehet látni, hogy sokkal inkább az, hogyha a családok tudnak beszélni arról, hogy mi történik az oviban, a suliban, az segít abban, hogy feltérképeződjön, hogy valójában van-e bullyingról szó, és kevésbé az, hogyha ilyen konkrét megküzdési módokat adunk a gyerekeknek a kezébe, hogy üss vissza, hogy legyél te is agresszív a másikkal, tehát azért az látszik, hogy ez nem segít.
Igen, de közben szerintem nagyon nagy kérdés, hogy mi segít, mert abban az esetben, hogyha ugye a békességre törekvés, a megbeszélésre törekvésre bíztatod a gyereket, amit egyébként gondolom, hogy próbálna tenni az ember. Valakivel szembe, aki vele szembe agresszív, akinek ez nem hat, ugye akkor ez is egy olyan ügy lehet, ami nem segít, és az olyan, mintha a gyereket eszköztelenné tenném. Uh-huh. Most lehet, hogy nem jól fogalmazok, de egyébként most az én családomban is van egy olyan helyzet, az egyik unokaöcsém van egy olyan helyzetben, amire én is azt mondom, hogy na most eljött bennem az a kérdés, hogy tényleg türelemre incsen, meg visszafogottságra, vagy mondjam azt, hogy oké, kisfiam, akkor most viszont tanuljuk meg, hogy hogyan is véded meg magad.
Fontos, és ahogyan is véded hogy védi meg
magad, ezt kell kibontani, hogy mit jelent.
Hát, hogy abban biztosítani, vagy az ügyben segíteni, hogy nincs egyedül. Ugye sokszor azzal is magára hagyjuk a gyerekünket, hogyha azt mondjuk, hogy figyelj, csak ilyenkor nyugodtan üss vissza, legyél te is agresszív. Ennek aha. megint az üzenete, hogy te egyedül vagy ebben a helyzetben, és neked kell helytelni, és ez nem segít. Tehát az segít, hogyha azt érzi, hogy nincs egyedül a családban, a saját érzéseivel, nincs egyedül akár az iskolai közegben. Szinte mindig az az első, hogyha kiderül, ugye nagyon nehéz egyáltalán az a folyamat, amire ki tud derülni, az kibukik az, hogy egy gyereket rendszeresen szekálnak, bántanak a suliban. Ha kiderül, utána mindig az első az, hogy úristen, csak nehogy erről szóljunk a suliban, ofőnek, bárkinek, tehát hogy a gyerekekben mindig ott van az az automatikus reakció, hogy ne, ne erről, ne senkinek. És hogy ebben kell őt segíteni, hogy, hogy ez nem, nem egyedüli, hogy ez közügy onnantól, és hogy segítünk, és hogy nem, nem lesz további megszégyenülés ebből. Elég gyerekcipőben jár ez még szerintem
hát
nálunk.
Hát hogy nem, meg hogy honnan tudjuk, hogy nem lesz további megszégyenülés, meg honnan, tehát hogy szerintem is, meg hát ugye már több interjúból az kiderült, hogy itt az a jó, hogyha a gyerek kimeri mondani, és állítólag az a jó, ha mer ott a közösségben szólni, tehát a, akár a tanárnak, tehát az ő közösség vezetőjének, de hogy persze otthon is.
Igazából, ami a saját tapasztalatom, hogy az tök jó, hogyha otthon el tudja mondani, otthon ki tud bukni ez, és akkor onnantól be tudják, mondjuk kisiskolásokról beszélve, be tudják vonni akár az osztályfőnököt a szülők, sőt, az is jó megoldás tud lenni, hogyha partnerek ebben esetleg a bullyingoló gyereknek, vagy más gyereknek a szülei, hogy akár olyan szinten is erről kommunikálják, együtt, hogy leülünk szülők, és megbeszéljük azt, hogy itt mik lehetnek a háttérben. Nyilván ez azért nehéz, mert valószínűleg az a kisgyerek is, aki hát, az elkövető, nem. Tehát hogy nagyon könnyű ebben a nehéz helyzetben a saját gyerekünkkel kapcsolatban egy ilyen anya-apa tigrisként föllépni, és minden szörnyűségnek elmondani a bántalmazót, de azért az is látszik, hogy nagyon sokszor ott is kemény problémák vannak. Tehát hogy ugye sokszor a bántalmazottság indukálhatja azt, hogy más helyzetekben ő lesz bántalmazó, és nem feltétlenül a kell arra gondolni, hogy a családban mondjuk abúzálják a gyereket.
Abszolút nem, egy viselkedési minta.
Hanem lehet egy viselkedési minta, hogy ki hogyan kezeli a stresszt. Apa odavágja a távirányítót az asztalhoz. Vagy éppen az a kisgyerek egy másik...
A közlekedés a legjobb példa.
Közlekedés, igen. Vagy például egy másik, arra is elég sokszor van példa, hogy mondjuk egy másik osztályközösségben az adott gyerek, aki később egy dominánsá vált, ő volt megszégyenülésnek a tárgya, és akkor egy új közegben, mondjuk egy suliváltáskor, vagy felső tagozatban, vagy egy másik osztályban ő lesz az, aki esetleg így próbálja mindezt kompenzálni, vagy leküzdeni magában azzal, hogy ő válik ott így a táplálénklánc csúcsává, és azért még fontos, hogy több résztvevősek az ilyen bullyingos helyzetek, tehát hogy vannak a domináns zaklatók, vannak általában ugye az áldozatok, és közte vannak azok, akik úgy igazából valahova nem nagyon csinálnak állnak. Semmit, igen. Hezitálgatnak, ott így szemlélődnek, ott vannak benne, de hogy így nem tudják, hogy mit tegyenek, és hogy nekik is nagyon nehéz ez. Ugye ez olyan szempontból nehéz, hogy magát az osztályközösséget teszi teljesen tönkre. Tehát, hogy sok passzív és néhány frontvonalon harcoló megmenekülőből áll ilyenkor. Tehát, hogy visszatérve, nagyon nehéz az a része, hogy látni azt, hogy az a gyerek, aki mondjuk a másikat szekálja, bántja, ő maga is esetleg milyen helyzetben van, hogy ő mennyire szorong. A szorongását, amiről korábban is beszéltünk, átfordítja agresszióba, szóval ez egy nagyon összetett dolog. De hogy mégis kialakul egy családban az a kultúra, hogy bírunk-e beszélni arról, hogy mi történik velünk, megint udajokodunk ki, hogyha nincs családi kommunikáció, azok biztos, hogy rejtve maradnak.
Igen,
mi volt veled a suliban? Erre hát senki nem fog válaszolni. Minden oké. Okay. Vagy a rossz napom volt, de hogy tudunk úgy együtt lenni, hogy olyan kérdéseket tegyünk fel, amire szívesen válaszol a másik.
Na, tessék. Uh-huh. Akkor mondom neked mondjuk a szituációt. Uh-huh. Hát mondjuk hazajön, ez nyilván csak elképzelt, de hazajön a gyerek, hallgattag, nincs kedve, rossz kedvű. Igen, tehát ez nem jó kérdés, mi volt a suliba? Semmi, hanem...
Hagyjál.
Persze. Van kedved beszélgetni? Nincs. Arra gondoltam, hogy megkérdezlek, hogy vagy mostanság, hogy érzed magad? Jó, köszi. Na, szóval, hogy mi az, ami ilyen témaindító lehet, és ott is tartja a gyereket? Mert szerintem egyébként tényleg nehéz.
Például az, hogyha a szülő azzal kínálja meg, hogy ő mesél pár dolgot, hogy figyelj, ez meg ez tök bosszantó volt a napomban, és akkor azért azt tudja indukálni azt annál a mondjuk kis tininél, hogy aha, akkor én is mesélek valamit, mondjuk a vacsora közben beszélni arról, hogy mik voltak a legbosszantóbb dolgok a napban, mik voltak a legjobb dolgok a napban, valamivel így bekínálni, és akkor ez így nyilván mindenkinél egyedi, hogy mi az, ami bejön, de hogy ezek jó módszerek lehetnek, hogy ilyen konkrétumokat fölvillantani, és akkor arra azért rákapcsolódnak. És akkor vannak azok a gyerekek, akik viszont ezeket a kérdéseket is visszapattintják, ott viszont érdemes figyelni a szülőknek, hogy változik-e valami, bármi a viselkedésébe egy gyereknek. Például, hogyha megváltoznak az alvási szokások, az egyértelműen jelez valamit. Az vagy valaki, megváltozik az étkezése, az emésztése, elkezd pszichoszomatikus tüneteket produkálni. Többször van mondjuk gyomorrontása, vagy reggelente szédül, és azt érzi, hogy fáj a feje, nem tud bemenni. Azért ezek elég... olyan figyelemfelhívó jelek, amire érdemes figyelni. És akkor ott nagy kérdés, hogy ilyenkor azért sokan rohannak a gyerekpszichológushoz, hogy tényleg lerohanom-e a gyerekemet ezzel, vagy ebben a feszített helyzetben is adok időt annak, hogy ő megfogalmazza azt, hogy segítségre van szüksége.
Oké, és hogyha elmondja, hogy bármilyen bántalmazás éri, ugye először is, azt szerintem egy nagyon nehéz dolog, ahogy te is mondtad, tehát szülőként, vagy egyáltalán családtagként a saját feszültségedet ezzel kapcsolatban legyőzni, meg uralni.
Ezt nagyon le kell. Tehát, hogy onnantól, hogy ezt ráárasztom az egyébként is bántalmazás áldozatot a kisgyerekre, vagy kistinire, vagy nagytinire, akkor azzal tovább nehezítem az ő helyzetet. Tehát, hogy sajnos szülőként az a feladat ilyenkor, hogy bírjam tartani az ő saját
feszültségeit. És akkor ezt az egészet hidegen...
Hát nem hidegen, de úgy értem a hidegen, hogy a saját agressziómat és frusztrációmat nem rányomva.
Tehát, hogy mondjuk elkezdi mondani a gyerek, hogy őt bántották, érted? Már szorul össze a gyomrom, ideges leszek, de igen, végighallgatom, oké, tehát inkubálom a helyzetet.
Így van. És aztán tartom együtt azokat a borzasztó
helyzeteket. És aztán utána mit mondok?
Hát utána meg ugye attól függően, hogy mi az, ami történik, hogyha nyilván vannak olyan helyzetek, amik abszolút a bűncselekmény kategóriát kimerítik, akkor azonnal osztályfőnök bevonása. Legtöbb suliban vannak gyermekvédelmi szakemberek, olyankor őket is be kell vonni, és akkor muszáj ebben egy ilyesfajta beavatkozás. Szerencsés esetben vannak iskolapszichológusok a sulikban, ők edukatív jelleggel is tök jó lenne, hogyha tartanának ilyen foglalkozásokat. Van, ahol van erre példa, vannak kidolgozott programok, nagyon jók.
Annyira az van, hogy szerencsés esetben, annyira sok helyen nincs.
De hogy azért szerencsére vannak arra példák, hogy ilyenkor viszont megnézik az osztály szerkezetet, van ez az úgynevezett szociometria kérdőív, amivel fel tudja mérni konkrétan a kapcsolati hálózatot a szakember, és megnézi, hogy kik azok, akik így a partvonalon vannak, kivel kapcsolódnak, kik a dominánsak, és azért ezzel így tök jól rá lehet látni egy osztály szerkezetére. Ezekről nem tudnak a gyerekek igazából beszámolni, vagy hogyha valaki bemegy egy osztályba és megfigyel egy órát, sem látja pontosan, hogy mik zajlanak, és mondjuk ez a módszer segít ebben, hogy hogy van a hálózat, ki kivel, hogyan működik ebben, és akkor ott be lehet avatkozni. Nekem nagyon szimpatikus, ami ugyancsak nagyon kezdetleges még nálunk, ezek a mindenféle ilyen restauratív technikák. Tehát, hogy nem az a lényeg, hogy kikiáltjuk bűnbaknak azt, aki bántalmaz, és akkor jól megbüntetjük, meg izoláljuk, és akkor ez történik, hanem hogy így közösségileg hogy lehet ezeket feldolgozni, hogy lehet az érzésekről beszélni, hogy lehet jóvá tenni, jóvá tételi folyamatokat, hogy lehet megbocsátást, annak az élményét, vagy ahhoz hozzájuttatni azt, aki ugye ennek az egésznek az elszenvedője. Vannak erre már kidolgozott módszerek, még nem annyira működik ez nálunk az oktatásban, de hogy ez lenne igazából az út, amit te is mondtál, minták alapján viselkedünk valahogy, és hogyha nem kap egy gyerek más viselkedés mintát a konfliktusok kezelésére, akkor ő önmagától erre nem lesz képes.
Tehát, igen, hogy... és én most örülök, hogy ezt elmondtad, mert hogy akkor igen, látjuk azt, hogy szülőként mit kell csinálni ezt szülőből, az iskola felé, de engem még mindig az érdekel és foglalkoztat nagyon, hogy ott az asztalnál akkor a gyereknek hogy kell tanácsot adni, megnyugtatni, visszatükrözni bármit, anélkül, hogy szerencsétlen, félreértelmezhető rossz mintát adjak. Érted? Mert tehát, nyilván, ahogy mondtam, nyilván ez kivált az emberből testi tüneteket, nyilván kivált az emberből olyat, hogy na, jó, majd én ezt elintézem, ami ugye valószínűleg nem a legjobb megoldás.
Hát bizony.
De akkor is kiváltja. Tehát
most, természetesen most nem azt kell csinálni.
Tedd a kezed, gyerekedet bántják, azt érzed, oda
természetesen itt nem arról van szó, hogy itt az anyatigrist vissza kell folytani. Tehát, hogy nyilvánvalóan teljesen autentikusak azok az érzések kell. Először, hogy van egy robbanás, de hogy utána az a fontos, hogy megerősíteni a gyerekünket abban, hogy figyelj csak, amit érzel, az legális, valós dolog, mert hogy amire kimondják, hogy, hogy esetleg ilyen helyzetbe kerülnek, előtte tele vannak dilemmával. Hát, biztos, hogy ez történik velem? Ez biztos, hogy az nem az van, hogy én vagyok a túlérzékeny, túlnyámnyila, legyen határozottabb gyerekem, állj ki, ugye ez a dilemma ott van. Tehát, hogy amikor már kibírja mondani, akkor meg kell abba erősíteni, hogy figyelj, ezek valós érzések, ez nem kamu, ez tényleg így van, ezt komolyan vesszük, és hogy a következő lépés, és nem vagy ebben egyedül, és hogy nem hagyunk magadra, és mostantól biztosítanak róla a körülötted levő felnőttek, hogy nem lesz további ciki, nem fognak pellengére állítani azért, mert te beárultad. Ugye ez is egy ilyen nagyon...
Hát hogy ne? Hát
nagyon erőteljes.
Hát dehogy nem.
Na igen, hát akkor elítják pellengére, hogyha egyedül marad vele, hogyha neki kell oda menni a tanárnőhöz, és azt mondani, hogy figyelj csak, vagy csokolom, ez meg ez történik, szekálnak, és akkor esetleg ott tényleg pellengére állítódik maga a bántalmazott, de hogyha ez nem így történik, hanem megosztja a szülők tudnak beszélni, akár egy fogadóórán az óvfővel, közösen stratégiákat kialakítani, akkor ez nem történik meg.
És milyen viselkedés mintát ajánljunk neki? Mert ugye itt van még ebben egy ilyen iszonyú nagy kérdés, hogy oké, most akkor én ezt természetesen a felnőttek szintjén kezelem, megoldom, lesz ennek következménye.
Hogy ez az ott gyerek mit csinálja,
de te neked holnap be kell menned az iskolába.
Az az igazság, hogy...
ezzel kell találkoznod, és én most azt nyilván nem mondhatom, hogy legyél agresszív, mert az csak agressziót szül, meg egyébként azt sem mondhatom, hogy tűrd, mert miért mondanék ilyet, és miért hoználak ilyen helyzetbe? Mi a viselkedés, amit javasolunk felnőtt, de tényleg nem tudom, tehát hogy én ebben nagyon elveszettnek érzem magam.
Egyrészt, hogy azonnal kilépni abból a helyzetből, erre kell egy szakember, aki segít annak a gyereknek, mert ugye ilyenkor az elsődleges, mi történik, hogy mindig lefagy, hiszen bántalmazás történik, lefagy, ott marad a helyzetben, védtelenül, és az is abúzív, hogy ott vagyok lefagyva, tehát hogy tudjak kilépni egy helyzetből. Legyen valami ott, mondjuk egy szünetben, általában ott történnek ezek a dolgok. Legyen valami, amivel tudok foglalkozni, legyen valami tevékenységem, elsétálok mindig a büfébe, elmegyek a mosdóba kezet mosni, van nálam egy könyv, amivel félre tudok vonulni. Tehát, hogy ezek a dolgok ott így tűzoltó jelleggel ott legyenek. Megkeresni, hogy kik azok akár más osztályból, vagy az osztályon belülről azok a egy-két gyerek, akivel akkor el lehet menni egyet sétálni, a folyosón lemenni az udvarra. Tehát, hogy ne az az élménye legyen ennek a gyereknek, hogy jön a szünet, és teljesen védtelenül magamra hagyva vagyok, találkozom azzal, aki bánt, és én meg ott vagyok benne lefagyva. Ez a legrosszabb. De hogyha ezeket a kis dolgokat megkapja, akár minden szünetre egy-egy feladat, ezt szoktuk így a terápiás órákon is végigbeszélni, hogy mit lehet a szünetbe csinálni, mert ugye ettől félnek a leginkább. Ott vagyok egyedül, tök bénán, és akkor ott vagyok ebben kiszolgáltatva. Igen. Tehát, hogy ilyen teljesen ilyen apróbb nüanszokban is végigvenni, hogy van az a suliban, hogy nem érzi magát egyedül, mondjuk amíg fölmegy vagy elmegy az egyik teremből a másikba, ugye ez is nagyon gyakran van, hogy vonulgatnak a különböző órákra, és akkor ott ne történjen plusz ilyen kellemetlenség, vagy a tesi öltözőben. És hogy merjen szólni a tanárnak, tehát hogy az is már egy eléggé avit hozzáállás, hogy nem lehet árulkodni. Hát ez nem árulkodás, hogyha azt jelzem, hogy valami baromira nem oké. Azt nem helyi szinten kell kezelni, tehát hogy egy általános iskolás gyereknek azt nem a saját kompetencia határa, hogy egy másik gyerekkel lemeccsezze. Nem, tehát hogy ez fontos látni és megértetni a gyerekkel is.
Igen, ezt én is gondolom, meg az is fontos, hogy arról biztosítani, hogy nagyon jó, hogy elmondta. Uh-huh. Tehát, hogy ennél jobbat nem tehet, mint hogy ezt itthon kirakja, és erről van szó.
És akkor utána a terápián meg a másik fontos dolog, hogy végigvenni, hogy is van ő a kis szociális közegében, ki az, akikre számíthat, kikre nem, mert ugye az is egy nagy csalódás ilyenkor, hogy azok, akik a bámészkodók egy ilyen helyzetben, ők végül is akkor a barátaim, vagy nem? Ha nem mernek kiállni, akkor ők...
Hát hogy ne, ez
ők
egy
most
csomó,
kik árulók, vagy...
Hoz, igen.
De ez egy többedik lépés, vagy egy sokadik lépés ilyenkor, akutan ezek a nagyon fontosak, amiket most átbeszéltünk.
Igen, mert ez a gyerekeknek is nyilván személyiségétől függ, hogy adott esetben attól még, hogy ezzel nem ért egyet, lehet, hogy nem mer beleszólni.
Hát
nem
persze,
tud.
Bármikor én leszek van, a következő.
Van, aki védelmező, és bármilyen helyzetben akkor is beleszól, hogyha ha nem kellene, vagy nincs rá szükség, vagy aki benne van, az magát is tudja képviselni. Szóval, hogy ez is egy nagyon különböző dolog.
Hát igen, és mondjuk egy olyan osztályban, ami nagy létszámú, nagyon nehéz a pedagógusnak is tisztán látnia, hogy mikor ki az, aki tulajdonképpen a bántalmazó és a bántalmazott, hiszen találkozik egy konfliktussal, amiben mondjuk valakik összeverekedtek, nem lehet pontosan tudni, hogy valójában ott mi is történt. Tehát hogy ezért fontos bevonni egy olyan szakembert, mondjuk egy iskolapszichológust, akinek vannak erre módszerei, hogy látja a szociális hálót, ez ott kezdődik, nem biztos, hogy az a gyerek éppen ő a bullyingoló, aki a leghangosabb. Lehet, hogy ő mondjuk pont egy ilyen résztvevő, aki megszólítva érzi magát, és belenyúl a helyzetbe. Tehát, hogy nagyon sok mindenbe félre lehet csúszni, ezért fontos, hogy bekapcsolódjanak mások és segíteni.
Zenélünk, és aztán jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést vendégemmel, Szécsi Judit, klinikai szakpszichológussal. Maradjatok ti is.